Most várjuk az önök kérdéseit. Egészen aprócska kérdéseket is fel lehet tenni. Én azon gondolkoztam, ez egy nagyon rossz vicc lesz, nem bírom ki, hogyha egy tűhegyén elfér már ugye az Encyclopædia Britannica, utána azért nagyon nagy luxus lesz azzal a tűvel varni. Nem? Hát, hogy...
Hadd válaszoljak rá. Nem volt igazából rossz vicc, mert ugye lehet, hogy egy kicsit túléptem az előadás idejét, de kihagytam néhány fontos dolgot, hogy ezek a nanoeszközök nagyon olcsók. Tehát attól, hogy kicsik, ettől sokat lehet egyszerre gyártani belőlük, és olcsók. Tehát az orvosi alkalmazásnál például egy tipikus példa, hogy egyetlen egy csipen meg lehet valósítani egy laboratóriumot, ahol a nanométeres, vagy néhány száz nanométeres vezetékek tartalmazzák a megfelelő kémiai adatokat, kémiai anyagokat, és a használat után ezt a laboratóriumot el lehet dobni. Tehát a kicsi méretnek az egyik következménye az olcsóság, úgyhogy nem biztos, hogy a nagy luxus lenne.
Akkor ez egy ilyen multifunkcionális eszköz
lesz. Tehát lehet erre is használni. Egyszer varrunk vele. Igen.
Köszönjük szépen. Kérdést ki szeretne feltenni professzor úrnak?
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy kicsit érzékeljük a dolgokat, hogy ismerjük, hogy ezek a normális memóriakártyák mekkorák. Egy ilyen típusú memóriakártya mekkora kapacitású lehet körülbelül?
Igen, tehát amik most piacon vannak, azok néhány száz megabájtos memóriák, és egyszerűen csak drágák. Ezek egy kicsit másképpen működnek, ahogy én mondtam. Az, hogy spinszelepeket lerakunk, és ez önmagában egy bit, ez eddig rendben van, és az, hogy kapcsolgatni kell, be kell írni, ez jelenti a problémát. Amit most árulnak, azt másképpen kapcsolják. Azt úgy kapcsolják, hogy a kiolvasó drótokon kívül oda vezetnek még két drótot, és a két vezetéken keresztül folyó áramnak a szórt mágneses tere összeadódik, és az adott egységet átforgatja. Ezeket kezdték el fejleszteni 2003-ban, és 2006-ban megjelent a termék, és kb. Ekkor le is álltak a fejlesztéssel, mert ekkor került előtérben az a mechanizmus, amiről beszéltem, hogy nem kell még két extra vezeték, hanem ha nagy áramot folyattunk rajta keresztül, akkor magától át fog fordulni a mágneses momentum. Most egy technológiában az, hogy két vezetéket vagy négy vezetéket viszünk valahova, az egy óriási különbség. Tehát leálltak ezzel a fejlesztéssel, amit most lehet kapni, azt már nem fejlesztik, és a nagy japán és amerikai cégek mind ezen a spinnyomaték elven működő eszközöket fejlesztik. És ez megint egy olyan történet, hogy amint kifejlesztették, és elkezdik tömegtermelni, akkor gazdaságos lesz, akkor meg fogják venni az emberek, és ez egy önfenntartó folyamat. Tehát akkor már ez lesz az, amikor eldobjuk a... Ugye néhány évvel ezelőtt, mondjuk 6-8 évvel ezelőtt eldobtuk a nedves fényképezőgépeket, ez lesz az a pont, amikor eldobjuk a Winchestereket.
Köszönjük szépen. Kérdést szeretném föltenni, a második sorban egy úr.
A spinszerepeknél láttuk, hogy amikor olvasásra használjuk, akkor forgolódnak. Különböző mágneses területek fölött elhaladva. Ez a forgolódás sebességétől, hogy ez milyen gyorsan képes fordulni, attól függ az olvasás sebessége. Azért nem, mert gondolom gyorsabban ez, mint 300 km/h, ha bár ez is elég gyors. Függ ez a mérettől, hogyha kisebb, vajon gyorsabban forgolódik-e?
Igen, függ a mérettől, és hát tud nagyon sokkal és sokkal gyorsabban forgolódni. A spinnyomaték kísérletek szolgáltatnak erre egy választ, és akkor egy kicsit elmondom, hogy valójában hogyan történik ez az átfordulás. Amikor egy elektron jön, és megváltozik a momentuma, átfordul, megváltozik a pördülete, akkor meglöki ezt a kis mágnest, és ez elkezd precesszálni. Ez olyan, mint amikor egy bugócsiga, ami egyenesen áll, egy kicsit megpöszkölünk, és elkezd így forogni a tengelye. Ezt hívják precessziónak. Ennek a precessziónak a sebessége határozza meg, hogy milyen gyorsan tudjuk átváltani a rendszert, és ez sokkal gyorsabb, nanoszekundum alatti lehet, mint amennyit most a kiolvasásnál kihasználunk. Ez a technika, mint mondtam, 95-ben került piacra, és messze benne van még a kapacitás, tehát nagyobb adott sűrűséget is ki tudnánk vele olvasni.
A lényeg az, hogy hogy ha kisebb helyen tárolunk így információt, akkor szerencsénk van, mert gyorsabban is tudjuk olvasni.
Igen, igen. Tehát, igen, tehát a nanofizikai jelenségeknek az egyik jellemzője, hogy olyan gyorsan történnek a folyamatok, hogy nincs ideje, nincs idő arra, hogy kialakuljon egy egyensúlyi állapot. És ezért szokatlanok ezek a jelenségek a fizikusok számára is, amit itt amivel itt találkozunk, hiszen megszoktuk azt, hogy van egy rendszerünk, és mindig egyensúlyi állapotban van. Amiről én beszéltem a spin-szelep folyamattól kezdve, de akár az aranyatomláncon keresztül történő vezetésig, ott sosincsen igazi egyensúlyi állapot, minden rettenetesen gyorsan zajlik.
Köszönöm nagyon szépen.
Köszönjük szépen.
Ugye azt tudjuk, hogy fontos az információ mennyisége, amit tárolunk kis területen, fontos, milyen gyorsan olvassuk ki, fontos, milyen gyorsan írjuk be. Az a kérdésem, hogy tudunk-e valamit jelenleg ezen információtárolás biztonságáról? Tehát, hogy mennyire tartós ez időben, mire kell vigyázni, nem fenyeget az a veszély, hogy elvesznek. Köszönöm szépen.
Megint egy olyan dolog, amit nem mondtam, mert nem fért bele az előadásba. Most, ami memóriákat használunk, az a DVD lemez, a flash memória és a Winchester. Ezek közül mindegyiknek rengeteg hátránya van. A Winchester a legkorszerűbb és a legmegbízhatóbb. Minden, ami mágneses memória, az nagyon megbízható. Tehát a nagy megbízhatóság azt jelenti, hogy úgy vannak méretezve, hogy véletlenül nem tudnak átfordulni. A kolléga fizikus, úgyhogy mondhatom neki így, hogy termikus fluktuációktól nem fog magától átfordulni egy mágneses momentum. Ez több ezer évre rögzített információ, amit egy merevlemezen tárolunk, az magától nem fog elveszni. Ez nem igaz a DVD-re, nem igaz a flash memóriára. El szoktam mondani ilyen előadásokban, hogy a flash memória az a lehető legalavultabb eszköz, mert nagyon lassú és nem biztonságos, azért használjuk, mert iszonyú olcsó. És azért iszonyú olcsó, mert tömegtermelés, és azért árulják még, mert ki kell futtatni ezt a tömegtermelést. Könnyen lehet, hogy a flash memóriát már ez a sokkal korszerűbb memória fogja kiváltani. A flash memóriának iszonyú előnye, hogy nincs benne mozgó alkatrész.
Köszönjük az elsősorban. Az elsőben és a másodikban is jelentkeznek majd akkor.
A Moore egyenes, ez az exponenciális egyenes jövőképében nem szerepel esetleg egy olyasmi, ami a beatet, mint alapegységet idejét múltá teszi egy pillanatban majd? Vagyis, hogy mi van a beat alatt, vagy a beaten túl?
Megpróbálom úgy értelmezni a kérdést, hogy meddig tartható fönt ez a függés, és valóban nagyon közel vagyunk ahhoz a határhoz, hogy a szilícium technikára jellemző megoldások ne legyenek tovább alkalmazhatók. Még van mondjuk 10 év benne ez a jóslat. Amiről én beszéltem részben az előadáson, az, hogy megjelennek olyan új jelenségek, amiket tudunk használni. Például a bit tárolására lehet használni az elektron spinjét is, és ez lehet egy jövőbeli út, ami fölváltja a szilícium technológiát. A szilícium technológiára most az jellemző, hogy mi azt akarjuk megcsinálni kicsiben, ami nagyban működött, és itt a nanojelenségek, ami mint jelenség iszonyú érdekes, az inkább akadály. Mert beleütközünk azokba a jelenségbe, ami nem nincs makroszkopikus méretekben, amivel nem kellett törődnünk. Tehát például ez a nem egyensúlyi folyamat, például az, hogy alagút áramok tudnak keresztül folyni ilyen kicsi méretekben egy szigetelőn, ezek mind korlátozzák a szilícium technológia alkalmazását, és itt is rettenetes nagy fejlesztések vannak, hogy ezt tovább lehessen vinni. Tehát például az a csíksűrűség, amit mondok, amit optikai úton létrehoznak, az a hullámhossznak a töredéke alatti vastagság. Ezt a hagyományos optikai, ugye egy fizika tanár azt mondaná, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezt azért lehet megcsinálni, mert rengetegen dolgoznak rajta, hogy a hullám egyenleteket ilyen speciális körülmények között megoldva készítsék el a képalkotást, és kihasználják a rezisznek a kémiai tulajdonságait. Tehát rengeteg ötlet van abban, hogy alá tudunk menni bizonyos mértékig a fizikai korlátoknak, amit a klasszikus fizika jelent, és egyre inkább megjelennek a nanofizikai jelenségek, amelyek a hagyományos módszereknek már gátat szabnak. Tehát amikor elérünk a néhány atom méretébe, akkor már ez a technika biztos nem lesz. És ott viszont megjelenhetnek másmilyen megoldások, a spinállapot által őrzött memória. Ugye most egy flash memóriában elektron töltést tartalmazza az információt, és egy bitnyi információt kb. 300-400 ezer elektron tartalmaz. Vannak olyan eszközök, ahol egyetlen elektron spinje tartalmazza az információt. Ez egy iszonyú nagy különbség, de ez még nagyon alapkutatás stádiumban van. Tehát ebből nem ígérem azt, hogy ebből eszköz lesz a közeljövőben.
Köszönjük szépen.
Alkalmazás technikai oldaláról szeretném megérdeklődni azt, hogy egyrészt milyen kódolási rendszert használnak ezek a spin szelepes memóriák, másrészt milyen hozzáférési idővel rendelkeznek ezek, akármilyen információ egységre vonatkoztatva. Köszönöm.
Erre részben ugyanaz a válasz, amit előbb mondtam, tehát nanoszekundum alatt el lehet érni az információt. A kódolási technikát arra nem tudok mit mondani, mert ez nem az én területem.
Dolog része a memóriáknak, illetve a tárolási technikának. Egyrészt, hogy korrekciós kódokat, ma már kevésbé, inkább hibajavító kódokat kell, hangsúlyozom, alkalmazni, egyébként sok információ elveszne. Ha szabad megemlítenem, olyan publikációból olyan értesülések is vannak, például egy CD vagy egy DVD lemez, esetében, ha egy vagy két milliméteres furatot készítenek rajta, akkor sem vesz el egyetlen egy információs bit sem kiolvasáskor, illetve az információ tartam nem viszel. Köszönöm szépen.
Azt szeretném kérdezni, hogy én hallottam, hogy ha nem a valóságot akarjuk kicsiben megcsinálni, hanem a nanotechnológiából akarunk építkezni, akkor vannak ilyen távlati tervek, hogy esetleg ilyen űrliftet lehetne csinálni, vagy tehát, hogyha kicsi nanotechnológiai szerkezeteket akarjuk nagyban felépíteni, akkor ez így mennyire működik, meg mennyire tartós?
Az űrliftes analógia az valóban nanoszerkezethez kapcsolódik. A szén nanoszerkezet, egy szén nanoszerkezetről beszéltem, a grafénról. Ha egy ilyen grafénlapot fölhajtunk, és egy csövet készítünk belőle, ezt hívják szén nanocsőnek, és ez a szén nanocső valóban extrém mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, és erről kiszámolták, hogy ez egy olyan tulajdonsági anyag, hogy a saját súlyát elbírná szemben a legtöbb anyaggal, amiből nem lehetne egy olyan szerkezetet építeni, ami kimegy a világűrbe. De hát természetesen ez nem egy hétköznapi alkalmazás.
Majd nekem sem ortodoxnak nem mondható. Említette a professzor úr, hogy ugye említette a fizika, illetve egy orvostudományi területet, ahol alkalmazásra kerülhet. Milyen más területek jönnek még szóba a nanotechnológia használatára?
Hát, hogy ne maradjon ki a kémia vagy anyagtudomány, rengeteg olyan fejlesztés van, ami anyagtudományi vonatkozású, például öntisztuló felületek. Ezekkel már találkozunk megvalósítás formájában. Olyan felületek, ami tökéletesen vízlepergető, olyan felület, amelyikben magától leválik a legfelső réteg, de atomsoronként, és ezért mindig rendelkezésre áll egy tiszta réteg. Tehát ez egy lehetséges példa. Kémiai példa volt ez a CSIP-en megvalósított laboratórium is. Hát rengeteg szenzor, detektor az nanotechnológiai megoldással működik.
És a felhasználások sok színűsége, vagy sok irányúsága indokolná a nemzeti nanotechnológiai stratégiának a kidolgozását?
Igen, tehát van jó néhány erős pont Magyarországon, ahol komoly nanotechnológiai, nanofizikai, nanokémiai, nanotechnológiai kutatások folynak, és ezek összefogásából meg lehetne találni a megfelelő erősségeket, és egy koncentrált kutató irányt kialakítani. Ezek a kezdeményezések megvannak, hiszen a kutatók ismerik egymást, csak ehhez kell egy döntéshozói akarat is, hogy ha már Amerikában 10 éve minden évben kiemelt terület a nanotechnológia, és a kongresszus tárgyalja a nanotechnológiai elképzeléseket, akkor Magyarországon is lehetne valami hasonlót csinálni.
Köszönöm szépen. Itt az első sorban. Nem látom a mikrofon.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye lebútolás vagy leformázás után Winchesterről vissza lehet hozni adót, és ez miért lehetséges egyáltalán?
Hát ez egy másik...
Letörlik teljesen az adatot, hogy fizikailag is, és elméletileg onnan is vissza lehetnék hozni ezeket az adatokat valamilyen szinten.
Ezt most nem fogok tudni válaszolni erre a kérdésre. Ellentmondást érzek, abban megfogalmazom, hogy teljesen le van törölve, és vissza lehet hozni. Tehát vagy nincs teljesen letörölve, vagy pedig elvitte a kürkászéhez valaki, egy elromlott Winchestert, és ők megtalálták a megoldást. Ha teljesen le van törölve, akkor le van törölve. Ez azt jelenti.
Ugye a társadalmunkban, társadalmilag nem a régen van a nanotechnológia, de a természetben, hát az mindig volt. Az ember is a szerves anyagokat, az életet vizsgálja, és onnan tanul dolgokat. Na most a professzor úr említette a DNS-t, gyönyörű dolgokat tudunk már róla, fehérjék tanulmányozásával is nagyon sokat tudunk. Na most itt az lenne a kérdésem, hogy ez a szédületes fejlődés, amit itt tetszett mondani, beleszédül az ember az egészbe, hogy honnan indult, mikor még volt egy televízió, és volt egy 10 centis cső, lámpa, és hova ment el tulajdonképpen, milyen kicsi méretekre. Na most azt szeretném tulajdonképpen kérdezni, hogy azt a ilyen önszerveződést is tetszettem, de önszerveződő ilyen belső motorok. Nekem a kérdésem tulajdonképpen a önszerveződő komplex rendszer, például úgy, mint egy ribosóma. Mikor lesz ez az őrült fejlődést, amit tetszett mondani, hogy milyen nagy a fejlődés, mikor lesz egy olyan dolog, hogy egy ilyen jellegű szerkezetet tudnak készíteni, amelyik mondjuk az egyik legnagyobb az életbe, ahogy a DNS másolat történik, és a ribosómán keresztül az RNS legyártja a fehérjét. Köszönöm szépen.
Két lépésben válaszolnék. Tehát önszerveződő rendszereket már most is használnak. Tehát kihasználjuk azt, hogy ismerjük az anyagnak a tulajdonságát, hogy mi az, amit magától szeret megvalósítani. Ami példát mutattam, ahol az atomok le voltak helyezve egyenként, egy szabályos szerkezetben, ez azért lehetséges, mert ez egy önszerveződő rendszer, a szilícium egy kristálynak egy bizonyos kristálytani irányára merőlegesen, 5x4 atomos blokkokba szeret beülni az aranyatom, tehát a felület maga kínálja azt a struktúrát, ahol ő el fog helyezkedni. Tehát ez a példa, ez egy tipikus példa volt az önszerveződő rendszerekre. Most nagyon bonyolult rendszereknél vannak ilyen kutatások, én műszaki egyetemi kutatást ismerek, ahol molekuláris lenyomatokat készítenek, mesterséges antitesteket készítenek, és ezek működnek nanotechnológiai eljárásokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem annyira egy hipotetikus dolog, hogy el fogunk jutni odáig, hogy biológiai alkalmazásokat megvalósítsunk nanotechnológiai módszerekkel, vagy pedig kiváltsuk a nanotechnológiai módszerekkel. Egy kutatás, amit konkrétan ismerek, hogy meg lehet tervezni antitesteket, és le lehet gyártani egyforma antitesteket, ahelyett, hogy biológiai úton kikísérletezzük, hogy a sok millió antitest közül melyik lesz az alkalmas egy adott hatás elérésére. Ez egy működő és létező kísérlet, illetve eljárás. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem teljesen vízió, és ez a rohamos fejlődés, amit én itt szemléltetni próbáltam a műszaki tudományok és a elektronika területén, ez szerintem jelen van más területen is, csak nehezen számszerűsíthető, nehezen látszik. És vannak ilyen találkozási pontok, amikor már tudományterületek találnak egymásra, és mondjuk fizikusok, anélkül, hogy tudnák, hogy mit akarnak a biológusok, tudnak segíteni nekik ezeknek a megoldásoknak a megtalálásában.
Köszönjük szépen. Egy nagyon rövid kérdésre van maradt, már csak időnk, parancsoljon.
Kérdésem a professzor úrhoz. Közelmúltban részt vettem egy előadáson, tudományos előadáson, és azóta címe, hogy Kicsi, pici, nanó. És ott az előadó büszkén szinte dicsekedett, hogy a távol-keleti országban kidolgoztak egy olyan gyémántot, amelynek nagysága 0,1 milliomod nanó, ebbe beleteszik a gyógyszert és a véráramkörbe juttatva digitális szervezéssel, és a gyémánt a beteg sejteket elpusztítja. Magyar tudósok hogy állnak ezen a területen? Az lett volna, hogy vasárnap egy magyar tudós, biztos tetszik ismerni, a neve nem mondható, a tévében a következőket mondta. Magyar tudósok egy golyót készítettek, amely mérete 0,1 milliómod nanó, és ebbe helyezték a gyógyszert, majd a köldökzsinór vérből nyert őssejt segítségével a véráramkörbe juttatták, digitális kódolással, és a beteg sejteket pusztították vele el. Ezt mondta a tévé most vasárnap a tévében. Tehát gondolom, hogy a magyar tudósok is élen járnak. Mi várható ezen a területen a magyar tudósoktól? Köszönöm.
Hát nehéz erre egy... Tehát ugye az egyszerű válasz az, hogy be kell vallanom, hogy sehol se vagyunk. Tehát a gyémánt digitális gyógykezelés a nanométer mérettartománya alatt, ez nem tűnik nekem nagyon reálisnak. Ugye a gyémánt az egy szén kristályszerkezet, a szén atom mérete, hogy is mondtad, hogy a negyedik vízmolekula már kilóg, tehát a néhány nanométerbe belefér még néhány szénatom, de a nanométer milliomod részébe már nem, hogy gyémán nem fér bele, hanem szénatom se fér bele. Úgyhogy én azt mondanám, hogy gondoljuk úgy jóindulatúan, hogy rosszul fogalmazott a tudományos műsor vezetője, vagy a nyilatkozó kutató.